A Zsoltárok könyvéből olvasom az igét, a Zsoltárok könyvéből a hétre kijelölt Zsoltárt, a 98. Zsoltárnak az első versének az első felét fönnállva hallgassuk meg. Tehát a Zsoltárok könyvéből a 98. Zsoltár első versének az első fele így hangzik. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Eddig olvasom az igét. Kantáte vasárnapja van, és az imaórán is elmondtam a testvéreknek, hogy akkor, amikor a Zsoltáríró elénk állítja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, akkor nem csak arra gondol, hogy nekünk az énekünkben kell megújulnunk. Valakik úgy gondolkodnak, hogy ez azt jelenti, hogy mindig újabb és újabb énekeket kell írnunk, mert a régiek azok már nem olyan frissek, hogy kellenek, hogy megújuljon az énekünk, megújuljon az ének gyűjteményünk, és persze van ebben valami fontos, hogy az ember új énekeket tanuljon, de ahogy elmondtam, az éneknek az a jelentősége az ember életében, hogy olyan érzéseket fejeznek ki, amelyek egyes pillanatokban közel áll hozzánk. Így születtek a népdalok, így születtek a zsoltárok, így születtek azok az énekek is, amiket mi éneklünk. Valaki, akinek van erre tehetsége, vagy volt erre tehetsége, azokat a gondolatokat, azokat az érzelmeket, az Istennel való közösségüket énekben fejezték ki, ami aztán nekünk is jó, mert mi, akik nem tudunk ilyen énekeket írni, ugyanúgy énekelhetjük, ugyanúgy ki tudjuk fejezni a mi érzelmeinket, érzéseinket. Tehát fontos a dolgok ezek, és fontosak az életünkben, hogy énekeljünk. Énekeljünk akkor is, hogyha nincs olyan tökéletes hangunk. Énekeljünk akkor is, amikor talán úgy érezzük, hogy most nem az énekre van kedvünk. Igen, énekeljetek. Hányan elmondják idős testvérek közül, hogy éjszaka, amikor felébrednek, nem tudnak aludni, akkor énekelnek. Hát persze lehet, hogy ha többen laknak egy házban, ez nem mindenkinek tetszik, de hogyha valaki egyedül van és tud énekelni, az énekelje ezeket a zsoltárokat, énekeket, azért, mert ezek nem csak megnyugtatnak bennünket, hanem üzeneteket hordoznak, bátorítást adnak nekünk, és ki tudjuk fejezni azokat az érzelmeket, amelyek éppen bennünk vannak. Tehát énekeljetek az Úrnak új éneket. Mindig más és más énekkel dicsőítsük az Urat, és erősítsük magunkat ezekkel az énekekkel. De ahogy elmondtam reggel az imaórán, nem csak arról van szó, hogy az ének az csak az érzelmeinket fejezi ki, bár sokszor igen, azokat fejezi ki, de nem csak érzelmeinket, hanem gondolkodásunkat is. Az, hogy mi hogyan gondolkodunk. Az ének az mindig megmutatja azt, hogy hogyan éljük az életünket, mi az, ami foglalkoztat bennünket, mi az, ami után vágyunk. Tehát az ének, ami gondolkodásunknak, majdnem mondhatjuk, hogy a lenyomata, hogy hogyan is gondolkodunk. Elmondtam reggel az imaórán azt, hogy az én bátyám, akivel egy ideig egyfajta zenét szerettünk, elmondta nekem, hogy hát öcsém, te miért nem hallgatod már azokat az énekeket, meg azok, bocsánat, nem énekeket, hanem azokat a szerzeményeket, nem is tudok rá mit mondani, hogy hogyan fejezzem ki, ugye azokat az együtteseknek a számait, ahogy szokták mondani, amit ő hallgat. És én mindig elmondom neki, hogy nem arról van szó, hogy azok közül, az énekek közül nem hallgatok meg szívesen néhányat. Valamit már nem hallgatok meg, mert nem is más az, ami ez kifejez, meg zeneileg sem igazán kedvelem már azt, de ezek a dolgok számomra másodrendűek, harmadrendűek, ötödrendűek vagy tizedrendűek lettek. De nem csak ez, hanem az a gondolatiság, ami abban van. Az már nem az enyém. A régiek elmúltak és újjá lett minden. Én nem azt mondom, hogy minden szám azok közül rossz, és még azt sem merem kimondani, hogy ördögtől való, mert hát miért lenne bármilyen ének, aminek a szövege valamilyen érzelmet vagy érzést kifejt, vagy egy gondolatot az ördögtől való. Valakinek ez a gondolata, valaki ezzel tud azonosulni, de az az ember, aki megismerte a Krisztus kegyelmét, egy más gondolatiság tölti be a szívét. Más éneket éneklünk, más módon hallgatjuk ezeket a dolgokat, és nem akarok én senkit megbántani, és nem akarom azt mondani, hogy minden rossz azok közül, de nem ezek a legfontosabbak az ember életében. Tehát énekeljetek az Úrnak új éneket. És megint csak azt mondom, hogy nem a különböző énekeknek, daloknak a minősítése ez, hanem inkább arról szeretnék beszélni, és az, ami fontos nekünk, hogy hogyan változik meg az ember gondolkodása, és hogyan vetíti ezt le az ének, a cselekedet, amit az ember minden nap megél. Tehát, hogy megváltozik az ember élete. A régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Amikor az Úr Jézus imádságát felolvastuk, ugye, amit mi nagyon jól ismerünk, és az előző részeket is, azt kell látni, hogy maga Jézus is arról beszél, hogy vannak dolgok, amelyek meg kell, hogy változzanak az ember életében. Beszél itt a böjtről, az adakozásról, és egy legfontosabb dologról, amiről ma délelőtt én szeretnék beszélni, az az, hogy milyen a mi kapcsolatunk a mi fele barátainkkal. Mert ez is azt tükrözi, hogy milyen a mi gondolkodásunk, hogy mivé vált a mi életünk, hogyan gondolkodunk mi. Mert az új ének az azt jelenti, hogy valami új lett az én gondolkodásomban, és más módon fogom fel a dolgokat, és máshoz szeretnék az emberekhez is kapcsolódni, és az emberekhez is szeretném megváltoztatni a viszonyomat. Emlékezzünk, csak említettem is a imaórán Zákeust, aki amikor Jézussal találkozott, egy nagy változáson ment át. És nem csak azért, mert ugye fölmászott az eperfigefára, ami nyilván sokat számára egy kicsit meghökkentő volt, és nem is az, hogy beengedte csak Jézust az ő házába, hanem azt látjuk, hogy beengedte Jézusnak a lelkületét az ő szívébe. És miben látszott ez meg? Mi történt tulajdonképpen? Nézzük csak meg, Jézus mit mondott, hogy ma lett ennek a háznak üdvössége. Ma az, amikor megváltozott minden. És miből látszott ez? Hát az, hogy megváltozott az emberekhez való kapcsolata. Mert mit mondott? Hogy mert valakitől patvarkodással valamit elvettem, 4 annyit adok neki. És a másik, hogy a vagyonomnak az felét odaadom a szegényeknek. Hogy ez mutatja meg azt, hogy ő milyen kapcsolatban van Istennel. És Jézus is erről beszél itt, nem csak az Úr Jézusnak az imádságában, amikor azt mondja, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, hanem utána el is mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeit, megbocsát nektek a ti mennyei atyátok is, ha pedig nem bocsátjátok meg, akkor nektek sem bocsáttatik meg. Milyen a mi emberekkel való kapcsolatunk? Mert abból meglátszik az, hogy milyen a gondolkodásunk. Milyen viszonyban vagyunk mi a mi körülöttünk lévő emberekkel, barátainkkal, testvéreinkkel, rokonainkkal, szüleinkkel, gyermekeinkkel? Hogyan állunk mi velük kapcsolatban. Vannak megterhelt kapcsolataink? Vannak olyan kapcsolatok, amelyekről nem szívesen szeretnénk beszélni? Mert tudjuk azt, hogy ott van valami, ami bennünket elválaszt. Valami, amiről lehet, hogy már nem is tudjuk, hogy mi az, vagy lehet, hogy érezzük, de valahogy ez a kapcsolat nem rendezett kapcsolat. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ne menjen le a ti napotok, a ti haragotokkal. Ha pedig föl akarjátok vinni a ti áldozatotokat az Úrnak, akkor előbb gondoljátok át, és nézzétek meg, hogy van-e valaki, akivel nem rendezett a ti életetek. Akkor tegyétek félre, menjetek el, rendezzétek ezt a kapcsolatot, majd utána menjetek és vigyétek föl a ti áldozatotokat az Úrhoz. Tehát vannak dolgok, amelyek olyan sokszor megterhelik a mi életünket. Meg kell változni a mi gondolkodásunknak ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok rendbe jöjjenek. Meg kell változni valaminek. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Eszembe jutott Jákob története, Ézsau testvérével való kapcsolata, és ez olyan érdekes megfigyelni újra és újra ezt a történetet, és elsősorban azt a részt, amikor arról olvasunk, hogy Jákob visszatér az ő földjére, az atyának a földjére, és várja a találkozást Ézsauval, hogy valami elrendeződjön közöttük. De milyen kínos volt az a várakozás. Ézsauról nem beszél az ige, hogy ő mit érzett, de Jákobról tudjuk. Várta az, hogy vajon amikor újra találkozik az ő testvérével, akkor hogyan fog feloldódni az az évtizedes konfliktus, ami megterheli az ő kapcsolatukat. Egyszer az embernek szembe kell nézni ezekkel a dolgokkal. Nagyon sokáig tudták ezt a problémát mellőzni. Jákob messze élt, Ézsau messze élt. Ugye szépen megvagyunk, ha távol vagyunk egymástól, de egyszer eljön az idő, hogy közelíteni kell. És akkor hogyan fog megoldódni ez a probléma? Van-e ilyen kapcsolatunk, vagy van-e ilyen el nem rendezett ügyünk emberekkel? És ez nem csak azért kérdés, mert ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy ne menjen le a ti napotok harag nélkül, hanem azért is, mert ezek az el nem rendezett kapcsolatok, ezek megmérgezik a mi lelkünket. Konzerválhatjuk ezt a szívünkben. Elnyomhatjuk a mi lelkünkben ezeket a dolgokat, de előbb-utóbb ezek előjönnek, és ezek fájdalmat okoznak nekünk. És egyszer csak szembe kell nézni. Az ige azt mondja, hogy ha máskor nem egyszer meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy majd ott felnyittassanak azok a könyvek. És akkor elénk álljon az, hogy mi az, amit mi elrontottuk. De hogyan oldódhatnak meg ezek a kapcsolatok? Tehát hogyan állhatunk meg, úgy, ahogy láttuk ott Ézsaut és Jákobot, hogy mi lesz ennek a vége, a következménye, amikor ott várta Jákob, hogy jön az ő testvére, és hát nem is egyedül, hanem felszerelt lovassággal, katonákkal, emberekkel. Hát mi lesz ebből? De először nézzük csak meg azt, hogy jutott el két embernek a kapcsolata ilyen nyomorúságos körülmények közé. Mi az oka ennek? Mert ez a kérdés, hogy lehet az, hogy emberi kapcsolatok megromoljanak. Mi az, aminek rendbe kell jönni az ember életében, hogy minden megoldódjon? Ha megnézzük a Szentírást, megnézzük az Isten igéjét azzal kapcsolatban, hogy mikor romlottak el az emberi kapcsolatok, akkor láthatjuk, hogy ott, amikor az Isten, vagy amikor az ember engedetlen lett Istennek. Tehát mindennek a gyökere ez is. Én azt gondolom, hogy erről újra és újra beszélni kell. Beszélni kell azért, mert mi mindig másokat okolunk azért, hogy miért történnek az életünkben olyan kérdések, vagy olyan dolgok, amelyek nem jók nekünk, amelyek megmérgezik a mindennapjainkat, és akkor mindig van valaki, akit mi tudunk ezért kárhoztatni, vagy azt mondani rá, hogy te vagy az oka. De olyan jó lenne meglátni azt, hogy minden ilyen kapcsolat elromlásának az oka a bűn kérdése. Mert amilyen az Istennel való kapcsolatunk, olyanná válik az emberrel való kapcsolatunk is. Hogyan lehetséges az, hogy két testvér között ilyen szakadék alakulhatott ki? Olyan sokszor látok családokat, ahol testvérek nem beszélnek egymással, vagy szülő nem beszél a testvérével, vagy a gyerekével. Tehát, hogy emberi kapcsolatok mennek tönkre, és nem tudjuk, hogy mi ennek az oka. Vagyis hát tudjuk. Az ige nagyon világosan beszél erről, ez pedig az, hogy elhagytuk Istent. A bűn problémája. Ézsai és Jákob úgy mindig előttem van a lelki szemeim előtt, hogy amikor megszületett ez a két gyerek, nyilván nem ír a Szentírás arról, hogy milyen volt az életük, de úgy el tudom képzelni, hisz láttam a saját gyerekeimet, vagy láttam a saját életemet, vagy emlékeim vannak a saját életemből, hogy persze mindig vannak gyerekek között nézeteltérések, és hát ugye egy-két, majdnem mondhatjuk, hogy bunyó mi közöttünk is volt a testvéremmel, és láttam a gyerekeim, mindig voltak nézeteltérések, de azért olyan jó volt látni gyerekeim is, amikor együtt játszottak, amikor olyan önfeledten tudták szeretni egymást. És ahogy mi is felnőttünk a testvéremmel, ez egy olyan szép kép, hogy is elmondja az ember, hogy olyan szép gyerekkorunk volt. És mi az annak az oka, hogy ez a szép gyerekkor, ez a szép együttlét egyszer csak megváltozott. Hát mi változott meg az ő életünkben? Hogy lehet az, hogy Jákob képes lett volna kisemlízni az ő testvérét? És hogy alakulhatott ki olyan indulat Ézsauban, hogy képes lett volna megölni az ő testvérét? Szóval, hogy mi az, ami ennek az oka? Hát azért, mert elszakadtak az Úrtól, elszakadtak az Istenüktől. És amikor az isteni áldásra gondoltak, akkor mindig csak az anyagiak töltötték be az ő szívüket. És nem ez volt a fontos számukra, hogy hogyan élhetek harmonikusan Istennel, hanem az, hogy mit tud nekem Isten adni. És minden megváltozott, mert a gondolkodásuk változott meg, amikor Istentől elszakadtak. Így volt az első ember párnál, amikor azt látjuk, hogy az a Ádám és Éva, akiről azt olvassuk az igében, hogy Ádám kimondja azt, hogy már testemből való test, csontomból való csont. Ő az, akit Isten nekem készített. Milyen jó, milyen csodálatos dolog, amikor elszakadtak Istentől azért, mert nem figyeltek az ő szavára, akkor jött az egymásra mutogatás, hogy ő volt az, ő a hibás, én vagyok a hibás, és ez olyan sokszor előjön, hogy ki is a hibás tulajdonképpen. Egymásra mutogatunk. Hol van már az a boldog állapot, amikor kimondtuk, hogy Istentől kaptuk. Nincsen meg, mert elhagytuk az Urat. És ennek a következménye lett az is, hogy képes volt Ádám gyermeke Káin megölni a testvérét, Izsákot, vagy bocsánat, Ábelt. Hogy milyen furcsa dolog ezt látni, mi az oka ennek? Azért, mert elhagyták Istent, és nem ugyanaz volt az ő gondolkodásuk, nem ugyanaz volt az ő értékrendjük, amit Isten eléjük állított, vagy amivel Isten megajándékozta őket. És ezért voltak boldogtalanok, mind Jákob, mind Ézsau is. Hiába volt nekik meg mindenük. Hiába látjuk azt, amikor megjelenik Izsák, és kérdezte, hogy ki ez a nagy nép veled, ugye, hát akivel Isten engem megajándékozott. Tehát hiába volt mindene meg Jákobnak, nem tudott neki örülni. Nem tudott örülni gyermekeinek, unokáinak, barátainak, nem tudott senkinek örülni, mert távol élt Istentől. Amíg nem éljük át az Istennel való újra találkozásnak az örömét, addig nem várhatjuk azt, hogy megoldódnak az emberi kapcsolataink. Semmi nem fog megváltozni. Ugye az a ige van előttünk ma, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, mert nagy csodákat tett. És ez egy fontos dolog, hogy mi is az, ami megváltoztatja a mi gondolkodásunkat, énekünket? A nagy csodákat tevő Isten. Mert mi a legnagyobb csoda? A legnagyobb csoda az, hogy annak ellenére, hogy milyenek voltunk és milyenek vagyunk, Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. A legnagyobb csoda és a legnagyobb kegyelem ebben a világban, hogy Isten megbocsátott nekünk Jézus Krisztus által. Ő a legnagyobb csodát tette meg azért, hogy megváltozzon a gondolkodáson is, és megváltozzon az emberekkel való kapcsolatunk is. Enélkül nem lesz változás az életünkben. Át kell élni az isteni megbocsátásnak az örömét ahhoz, hogy megváltozzon minden az életünkben. Amikor a tékozló fiú rájön arra, hogy elrontotta az életét, és elindul haza, akkor valami nagy változás történt az életében. És nem akkor történt, amikor rájött arra, hogy mindent elrontott. Hát persze, hogy rájött arra. Hát amikor már nem bíborba, bársonyba járt, amikor nem barátok vették körül, és örültek vele addig, amíg volt pénze, hanem azt olvassuk, hogy el kellett disznópásztornak szegődnie, és ezért nagyon fontos dolog éppen a történetben az, hogy ezt Jézus mondta el, egy zsidó, akinél a disznópásztorkodás az már mindenek alatt volt. Hát a zsidó ember nem ment el disznópásztornak, mert egyáltalán disznó is tisztátalan állat volt a számára. És ő meg oda ment, és ő odáig mondta el az Úr Jézus ezt a példázatot, hogy nem csak arról van szó, hogy disznópásztor volt, hanem kívánta volna megtölteni az ő gyomrát azzal az étellel, amit a disznók ettek. Hát micsoda mélységet jelentett ez akkor? Amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, lehet, hogy a zsidóknak a gyomra felfordult, és nem értették, hogy mi az, amiről ő beszél. Hát ez már a mélységnek a ne továbbja, amit ők gondoltak, hogy ez az. És Jézus épp ezt mondta el, hát persze, hogy érezte ez a fiú azt, hogy hát az, amiben ő nem jó, vagy amiben él, ez nem jó, ez számára sem jó, és azt mondja, hogy az én atyám házában pedig még a béresnek is jó dolga van. Hát visszamegyek. Hát a legjobb döntés, amit hozhatott az életében, és a legkézzelfoghatóbb döntés, amire talán azt gondolta, hogy hát valahova csak eljutok, ettől minden jobb. De nem ez volt a legfontosabb az ő döntése, hanem az, ahogy az apa fogadta őt. az, hogy várta, elé szaladt, átölelte, megcsókolta, úgy, ahogy volt. És nem kérdezte tőle, hogy fiam, hát minek is jöttél te haza? Hogy nézel ki? Hogy jöttél te így a szemem elé? Nem erről beszélt, hanem öltöztessétek át, vegyétek le róla ezt a koszos ruhát, adjatok rá tisztát, fehéret, adjátok rá a legszebbet, és adjatok rá gyűrűt, mert az én fiam meghalt, de föltámadott, elveszett, de megtaláltatott. Tehát, hogy milyen csodálatos dolog, amit ő átélt. Hát ez az a csoda, amiről az ige beszél, mert nagy csodákat tett. Hát az az isteni csoda, hogy ezt adta az Úr értünk. És innentől kezdve minden megváltozott. És ezt fájlalta az Úr, vagy az apa az ő másik fiánál, amikor azt mondta neki, hogy de fiam, neked örülnöd kellene. Semmi nem változott a másik fiú szívében. Nem tudjuk, hogy mi történt a hazatért fiúnál, és erről nem beszél Isten igéje, mert nem erről szól a történet, de az, hogy valami megváltozott. Innentől kezdve új éneket énekelt. Hát én azt gondolom, hogy ha valaki átélte már a megtérés csodáját, ez az a pillanat, amikor az emberrel madarat lehet fogatni. Hát ilyen volt ez a fiú is, aki hazatért. Mennyire megváltozott minden. Az elgondolása az atyáról, mennyire megváltozott minden azokról az emberekről, akik ott voltak körülöttek. Gondoljuk csak el, azok a szolgák, akik ott voltak, talán így is gondolkozhattak volna, hogy jaj, hát valahogy csak elrendezzük ezt a fiút, levesszük róla. De ő nem ezt látta, hanem azt, hogy hát ezek a szolgák jöttek, és szolgálnak néki, és szeretettel veszik körül, hogy milyen nagy változás ez az ember életében. Ha mi nem tudunk megbocsátani a fele barátunknak, az azt jelenti, hogy mi még nem éltük át az Istennek a bocsánatát. Nem éltük át azt, ahogy Isten nekünk megbocsát, mert ezt mondja az Úr Jézus, hogy bocsáss meg az ő vétkeiket, miképpen mi is megbocsátunk ami ellenünk vétkezőknek. Aki átéli ezt a bocsánatot, az tudja elrendezni az életét a másik emberrel. És amikor Jákob és Ézsau találkozik egymással, akkor azt olvassuk, hogy nem egymásnak rontanak, nem egymás fejére hányják azokat a fájó dolgokat, amelyek olyan sokáig ott voltak benne. Mert én biztos vagyok benne, hogy Jákobnak is voltak Ézsau felé fájdalmas dolgai vagy emlékei, és ugyanúgy viszont is. Tehát nem volt ez a kapcsolat csak egyirányú, hanem ez kétirányú kapcsolat, de akkor, amikor újra találkoztak, akkor azt olvassuk, hogy ez a két ember egymás felé szaladt, átölelték egymást és sírtak. Minden megváltozott. Miért? Azért, mert látjuk azt, hogy hogyan változott meg Jákob, hogyan békült meg Istennel, és a történet szerint ugyanúgy láthatjuk azt, hogy hogyan változott meg maga Ézsau is. Aki, amikor kérdezte, hogy ki az a nagy tömeg, aki itt veled van, és amikor Jákob azt mondta, hogy hát ez az a kis tömeg, akivel Isten engem megajándékozott, akkor Ézsau nem mondta azt, hogy ja, hát ezt te szerezted, öcsém, hát milyen ügyes voltál, nem, azt mondta, hogy rámadt, hogy igen. Tehát, hogy ő is ugyanúgy találkozott Istennel, elvégezte benne ezt a csodát, és hogyan lehet az, hogy évtizedes problémák, évtizedes fájdalmak, évtizedes dolgok, amit ember képtelen megoldani, akkor kezd megoldódni, és akkor válik jóvá amikor az ember megbékél Istennel. Igen, nem vagyunk képesek addig ezt megtenni. És Jézus erről beszél. Ha nagy csodát átéltük, akkor át fogjuk élni a második csodát is. Azt, hogy Isten új élettel ajándékoz meg bennünket, új gondolkodással, új indulatokkal, amelyek jobbá, tökéletesebbé teszik már itt ezen a földön az életünket. És hogy mi lesz a mennyek országában, hát azt csak úgy körülbelül tudjuk, amit belelátunk. Ahol minden tökéletessé válik. Tegnap a Biblia iskolában volt ilyen kérdés, hogy milyen lesz a mennyek országában, hogyan is lesz, hogy mennyire fogjuk egymást felismerni. És hát ugye erről beszélgettek ott a diákok, hogy fel fogjuk egymást ismerni, milyen lesz a természetünk, mert éppen az egyházunknak a tanításával foglalkoztak a diákok is. Hát, hogy be fel fogjuk-e ismerni, milyen lesz a természetünk, nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy felismerjük. És milyen jó lesz, hogy azokkal, akikkel itt egy csodálatos kapcsolatunk lehetett, mert Isten megváltott bennünket, még inkább kiteljesíti ezt a kapcsolatot Isten, mert Isten lesz minden mindenekben. Tehát, hogy ezt a csodát, amit átélhetünk, de ez csak akkor lesz itt jelen az életünkben, ha megtapasztaljuk, hogy Isten nagy csodákat tett. Ő megváltott bennünket, új életet adott, új gondolkodást adott, új cselekedeteket adott nekünk, és képessé tesz bennünket arra, hogy bocsánatot kérjünk és megbocsássunk. Adja az Úr, hogy ezt a csodát átéljük, és hogy az új ének, az új élet, az betöltse a mi szívünket. És hogyha vannak olyan kapcsolataink, amik talán még most is ott vannak, amelyek megterhelve vannak, kérjük Istent, hogy hozza ezt helyre. Segítsen nekünk ezeket a dolgokat megoldani. Mert nem Ézsau és nem Jákob nagy indulata volt az, és nagy elhatározása volt az, hogy ez a kapcsolat helyre jöjjön. Ezt Isten rendezte. Ők csak engedelmeskedtek, és Isten megoldotta a problémákat. De ehhez ilyen szívre van szükség. Hát formálja át Isten így a mi szívünket, és adjon nekünk olyan új, vagy régi új kapcsolatokat, amelyek talán sokáig nem működtek, azért, mert távol voltunk Istentől, de amelyek működhetnek, hogyha megbékélünk vele. Hát adja az Úr, hogy ennek az örömét is átélhessük. És úgy, ahogy Jákob, mi is összeboruljunk, sírjunk, örüljünk, mert Isten nagy csodákat tett. Hát adja az Úr, hogy ezt naponta átéljük minden pillanatban az Isten szeretetéből, és ennek az örömét tapasztaljuk meg ma is, holnap is, és életünk minden napján. Amen.